Isten igéjét ezen a mai délelőttön Máté evangélium a 6. fejezetéből fogjuk olvasni, a 19-től a 21. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Imádkozzunk. Úrunk, te vagy az Isten, és mi egyszerűen csak figyelni akarunk rád. Nyitva a szívünk, kérünk, szólj. Amen. Foglaljatok helyet. Jövő vasárnap egy új gyülekezeti évadot kezdünk. János evangéliumát fogjuk tanulmányozni az egész előttünk álló új évadban. És ahogyan elindul az évadunk, elindul az iskola év is, és ezzel együtt belelépünk egy olyan mókus kerékbe, amit nagyon jól ismerünk, és mindannyian érezzük ennek a szelét. Érezzük azt, hogy lassan vége a nyárnak, és bár jó idő van még odakint, de valamilyen más szél közelít annak a szele, hogy elkerülhetetlenül újra indulnak a munkás hétköznapok. Mert azért a nyár az mindig arról szól, hogy elmegyünk szabadságra, elmegyünk rokont látogatni, és valahogy minden egy kicsit lelassul, és még akkor is, hogyha végezzük a napi munkánkat, ez egy más időszak. És akkor belépünk szeptemberben az új évadba, és hirtelen ránk fog szakadni egy csomó minden. Elindul az iskola, és a gyerekeink nem lesznek nyugodtabbak. Szakkört kell nekik keresni, edzést kell nekik keresni, intézni kell a zeneórát, a mindenféle különórát. A munkahelyünkön is 100%-osan felpörög a ritmus, és hirtelen újabb terheket akarnak majd ránk tenni, és minden hirtelen a nyakunkba szakad. És ezzel párhuzamosan jönni fognak olyan helyzetek, amikről úgy érzékeljük, hogy ezt muszáj megcsinálnom. Mert újra azon kezd majd pörögni az agyunk, hogy hogy lehetek több, hogy lehet a családomnak több, hogy lehetne egy kis fizetésemelést kieszközölni ebben az évben, hogy lehetne a házat felújítani, hogy lehetne a kertet rendbe tenni, hogy lehetne az autót lecserélni, és jönnek az újabb és újabb megoldandó feladatok. És annyira könnyen lefoglalják ezek a dolgok a szívünket, az elménket, és minden erőnket, hogy észrevétlenül belecsúszunk abba, hogy csak ezeken jár az agyunk. És amikor azt mondom, hogy szív, elme és erő, ezek olyan dolgok, amikről Jézus is tudta, hogy ezeket kell a legjobban óvnunk. Nem véletlenül hangzik úgy a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. Mert Jézus tudja, hogy ez jelenti a teljes embert. És tudja, hogy szeptembertől minden ezekre fog pályázni. A szívedre, az elmédre, az értelmedre és az erődre, vagyis az energiádra. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. A hegyi beszédnek a központi részén hangzik el ez a gondolat. kiemelkedő helyen, kiemelkedő jelentőséggel. Nem lehet megkerülni. És azért kell most beszélnünk erről, így az évad nyitánya előtt, mert még ha kis túlzás is, hogy minden jövő héten indul, de az, hogy újra belelépünk abba, hogy kincseket kezdjünk el gyűjteni, ennek igenis most kell elejét venni. Most kell végig gondolni, hogy a következő évadban hova helyezed a fókuszt, hogy a következő évadban mire szánod oda a szívedet, az elmédet és az erődet. Miért beszél Jézus a kincsgyűjtésről, és ennyire egyértelműen kincsekről? A görögben kétszer használja ugyanazt a szót, nem is nagyon tudjuk ezt magyarul visszaadni. Talán azt mondhatnánk, hogy ne halmozzatok fel magatoknak kincseket. Ne csak egyszerűen ne gyűjtsetek, hanem ne halmozzatok fel. Miért tartja Jézus ezt ennyire fontosnak? És ráadásul miért ez a rendkívül éles szembeállítás, hogy lehet a földön, és lehet a mennyben is kincseket gyűjteni? Azért, mert pontosan ismeri az ember szívét, mindenkinél jobban ismer bennünket, és tudja, hogy ez a gondunk az Édenkert óta. Hogy akkor érezzük jól magunkat, hogyha birtoklunk valamit, és irányítunk. Ez a kívánságnak a természete. Birtokolni valamit, ami még nem az enyém, ami mindig azzal a reménnyel és illúzióval kecsegtet, hogy majd attól több, jobb és boldogabb leszek. Hát nézzétek, már az Édenkertben ez jellemzi az embert. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, amit Isten egyébként megtiltott. Hogy ez a fa csábítja a szemet. És kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. A kincs gyűjtésnek ez a gyökere. Ez a szívbeli hozzáállás. Hogy van valami olyan, ami még nem az enyém, de ha az az enyém lenne, akkor attól okosabb lennék. Akkor attól szebb lennék. Attól több lennék, és attól az életem jobb lenne. Csak a helyzet az, hogy nem változott semmi az Éden óta. Ugyanaz a helyzet, mint akkor. Minden, amire valóban szükséged van, az Istenben található. Ott van Istenben, aki most is körülvesz téged ezekben a pillanatokban. Jakab apostol tovább megy ennél, és egyenesen azt mondja, hogy ez az attitűd, a szívnek ez a hozzáállása, az gyilkos indulatokat gerjeszthet az emberben. Honnan vannak, teszi fel a kérdést Jakab, viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló, önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Majd mindjárt folytatjuk. Hihetetlenül éles emberi természet rajzot ad elénk Jakab. Azt mondja, hogy az Éden óta ez a bajunk. Az, hogy vannak bennünk olyan kívánságok, amik csak önmagunkról szólnak. Hogy hogyan építsem fel önmagamat. Hogy hogyan mutassam be a családomat. Hogy hogyan legyek gazdagabb annál, mint amilyen vagyok. Pisti ugye mondta, hogy az első előadásnak ez lesz a címe, a transzcendens válaszolt témakörben, hogy hogyan legyek gazdag. Hát már most előre bocsátom, hogy nem praktikus megtakarítási ötleteket fog adni Pisti, hanem rávilágít arra, hogy a transzcendens hogyan gondolkodik erről. De azt mondja Jakab, hogy félelmetesen messze tud dobni bennünket Istentől az, hogyha arra gondolunk, hogy mi mit akarunk, hogy hogyan lehetünk többek. És azt mondja, hogy a tagjaitokban dúlnak ezek az önző kívánságok. Öltök és irigykedtek. Nekem még nincs olyan. Neki már van. Neki több is van. Nekem még nincs. Neki szebb az, amilyen van. Újabb az, amilyen van. A háza, az autója, a telefonja, a ruhája. És gyilkos indulatok gerjedhetnek a szívünkben. Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg ezeket, és nem értek célt, mert nem kéritek. Hát kitől nem kérjük? Hát Istentől nem kérjük. Vagyis ezekből a dolgokból kihagyjuk Istent. Teperünk, hogy több legyen. És aztán folytatja Jakab, vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Azt gondolom, hogy muszáj arról teljesen nyíltan és őszintén beszélnünk, hogy a kereszténység jelenleg egy olyan időszakát éli, ami nagyon-nagyon könnyen egy ilyen élvhajhász életmódba csúszhat. És könnyű lenne erről itt úgy beszélni, hogy beállnék a nagy, ostorozó hangú prédikátornak a szerepébe, és mutogathatnék, hogy ejjjjjj, nem kéne ennek így lennie, testvéreim. A valóság azonban az, hogy rendkívül vékony a határ az Isten által jónak látott és általa bátorított egészséges élet öröm és az élvhajhász önző életmód között. Tudjátok pontosan, hogy itt a Trinity-ben szeretjük az életet. És soha nem a bűnön kívül soha nem az elzárkózó, merev, rugalmatlan hozzáállása miénk. Minden kérdésben azt keressük, hogy mit tanít nekünk Isten. Márpedig Jézus rugalmas gondolkodású, szeretetteljes, és semmi mástól nem zárkózik el egy dolgot kivéve, ez pedig a bűn. Na hát ezzel mi is pontosan így vagyunk. Ez soha nem lesz itt közöttünk másképp. A bűnt mindig bűnnek fogjuk tartani, annak fogjuk nevezni, el is zárkózunk tőle. De az életet, amit Isten adott, és annak minden áldását szeretjük. Akkor mire vonatkozik ez, hogy figyeljetek, drágáim, a szívetekre? Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Hanem, mert ez egy dolog lenne, ez úgy tűnik, mintha arra buzdítana bennünket, hogy hát inkább éljünk egy ilyen szerényebb életet. De még ez sem mondja Jézus, hogy a keresztényeknek szükségszerűen szegényeknek kellene lenni. Azt sem mondja, hogy mindannyian gazdagok leszünk. Hanem azt mondja, hogy van egy másik fókusz, és erre kellene rátalálni. Az igazság az, hogy senki nem akadályoz meg abban, hogy elégedett légy. A kérdés az az, hogy hogyan határozod meg, hogy te mikor vagy elégedett. De a fő probléma az az, hogy amíg egymásra nézünk, addig elég kicsi a valószínűség, hogy elégedettek leszünk. Amíg a környezetünkre nézünk, még kevesebb, még kisebb a valószínűsége, hogy elégedettnek fogjuk érezni magunkat. Sőt, van egy olyan jelenség, tapasztalatból is tudom, hogy amikor a hálaadás tölti ki a szívedet, amikor hálaadó életet élsz, és tudod, hogy mindened, amit van, az az Úrtól van, és mindenért hálás vagy, akkor sokkal kevesebben is tudsz boldog lenni, mint hogyha hirtelen az Úr megáld sokkal többel. Mert azt mondja Jézus, hogy minél több az, amit van, annál több az aggodalmad is. Annál inkább igaz lehet rád, hogy a tolvajok betörnek hozzád és ellopják. Annál inkább igaz lesz, hogy minden a földön itt amortizálja azt, amit összegyűjtöttél. Mint például a rozsda és a moly. És minél többed van, annál többet veszíthetsz, és annál nagyobb az aggodalom benned, hogy mi lesz mindazzal, amit felhalmoztam. De valójában senki nem akadályoz meg téged abban, hogy elégedett légy. És nézzétek, hogy a 40. Zsoltárban mit ír Dávid. Azt mondja, hogy abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Törvényed szívemben van. Ez olyan erőteljes fókuszváltás, mint amikor valakinek megfogják a fejét, és azt mondják, hogy na most már elég volt, nem arra megyünk, ne arra néz, ismeritek ti is. Van olyan, hogy a férfiak tekintetét el kell rántani, hogy ne nézd már azt a nőt, mert itt áll melletted a feleséged. Tudjátok, milyen az, amikor valamire ráfixálódik a tekintetünk. Ugyanígy, ki ne ismerné azt az érzést, amikor valahogy a lényünk legmélyét eluralja az az érzés, hogy ha nem lesz az enyém az, amit kigondoltam, akkor valami végtelen nagy fájdalom és üresség járja át a szívemet. Mindannyian ismerjük ezt. Lehet ez egy egészen apró dolog, de mégsem lehet a tied. Lehet valami nagyon nagy dolog, és úgy érzed, hogy természetesen nem lehet az enyém. De mégis az érzés minden alkalommal ugyanaz. Szinte fáj a lelked, hogyha szembesülni kell azzal, hogy én nem leszek olyan. Nekem nem lesz olyanom. És erre írja Jakab, hogy amikor ezt kezded felfedezni magadban, akkor tudhatod, hogy ez az, ami végső soron ugyanazt az indulatot termeli ki az ember szívében, mint a gyilkosság. Hogy ez így nem mehet tovább. Meg kell szereznem. Na ez volt Éva szívében. Csábítja a szemet, kívánatos is az a fa, mert valahogy több leszek tőle. És ehhez képest mit mond Dávid? Azt mondja, hogy abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Na ez az, ami visszarántja a fejünket. És lehet, hogy ez időnként fájdalmas, mert úgy érzed, hogy kitörik a nyakad, de időnként Istennek helyre kell rántani a fejünket, hogy helyes irányba fókuszáljunk. Azt mondja tehát Jézus, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Oké, azt értjük, hogy akkor ne akarjunk meggazdagodni, ne akarjunk felesleges dolgokat magunknak. Persze, értjük. De tudjátok, úgy látom, hogy ebben az igenis áldott, meggazdagodott, nyugodt, senki által nem háborgatott nyugati 21. századi kereszténységben majdnem olyan, mintha ezt Jézus nem is mondta volna. Nem? Persze, igen, Jézus mondja ezt. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Jó, értem. Na de hát azért mégiscsak kellene új autó, új ház, nagyobb lakást, de, és a többi. Hát azért mégiscsak kellene. Hát azzal a részével meg aztán, hogy ha nem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, hát ez olyan, mintha ott se lenne. Tényleg nem egyszerű a helyzet megérteni, hogy mit jelent ez pontosan. De egy picit annál időzzünk el, hogy mennyire veszed komolyan azt, amit az Úr mond. Mert hogy ezt mondja. És nem mindegy, hogy kinek a szájából hangzik el egy ilyen gondolat. nem mindegy, hogy ki mondja. És olyan, mintha a ma kereszténysége az a szájával azt mondaná, hogy Jézus az Isten, de az élet gyakorlatában, a mindennapjaiban, hát mondott ez a Jézus ilyen kedveseket. Mondott olyanokat, amik ilyen bájosak, úgy megdobogtatják a szívemet. Mondott olyat, amit hát vannak, akik komolyan vesznek, de hát azért nekünk egészen jól működik így is az életünk, nem? Nem mindegy, hogy ki mondja. Úgyhogy az a kérdés, hogy neked milyen felismeréseid vannak Jézusról. Te hogyan látod őt? Szerintem félelmetesen nagy a szakadék a között, ahogyan Isten bemutatkozik számunkra az igében, és amennyire mi fogékonyak vagyunk arra, hogy valóban úgy lássuk őt, amilyen. Ezért fogunk a következő évadban János evangéliumával foglalkozni, és Jézus áll majd a középpontban. Hogy milyen ő? Hát nézzük, hogy ki az, aki azt mondja, hogy gyűjtsetek kincseket a mennyben. Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük. Hát ti kinek mondotok engem? Jézus nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy valahogy látják őt az emberek. Mindig lesz a környezetünknek egy képe Jézusról. De a valódi kérdés az az, hogy te kinek mondod őt. És nézzétek, Simon Péter így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt mondta neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Azt mondja Jézus, hogy az ő személyével kapcsolatban, ahogyan megismerjük őt, újabb és újabb felismerésekre juthatunk el. Így működik egy kapcsolat. Így ismerjük meg egymást egyre jobban. És azok a felismerések épülnek be a hitünkbe, és így a személyiségünkbe, amik nem pusztán olyanok, hogy valaki mesélt arról, hogy Isten ilyen, hanem olyan felismerések, amiket a Szent Lélek fed fel előttünk. Hát ezt mondja, hogy azért vagy boldog Péter, mert a mennyei atya felfed előtted önmagáról rejtett dolgokat. És így megértheted, hogy én nem Jeremiás vagyok, nem Illés, nem valamelyik próféta, hanem az Isten fia, akinek el kell jönni a világba. Ne add alább annál, mint hogy legyenek személyes felismeréseid újra és újra Jézusról. Ragaszkodj hozzá, szeresd az igét, merülj el benne, törekedj rá, hogy megismerd őt, mert biztos, hogy még mélyebben meg lehet őt ismerni, mint ahogyan most ismered. 2 hete, amikor Máriáról és Mártáról beszéltem, akkor is olvastuk ezt, de szeretném újra olvasni. Lázár sírjától nem messze zajlik a beszélgetés. Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Ezek döbbenetesen mély felismerések. Ezek életváltoztató felismerések. És most, amikor benne vagy az életednek a hétköznapi nehézségeiben, azokban a dolgokban, amikből néha úgy érzed, hogy nem is látok ki belőlük. És szeptembertől aztán még több ilyen lesz. Akkor keresd úgy az Urat, hogy Uram, mutasd meg magadat nekem még jobban. szeretnének jobban ismerni, új felismerésekre jutni. És Isten nem zárkózik el, nem rejtőzik el. Épp ellenkezőleg azt várja, hogy valaki végre azt mondja, hogy Uram, mit jelent az, hogy ne a földön gyűjtsek kincseket, hanem a mennyben? Mit jelent ez? Én szeretném ezt tenni. Nem akarom leélni úgy az életemet, hogy olyan dolgokkal foglalkoztam, olyan dolgok nehezítették el a szívemet, olyan dolgokra ment rá az egészségem, az energiám, olyan dolgokkal töltöttem az időmet, amikről te azt mondod, hogy ne csináljam. Értitek a jelentőségét? Hogy van jelentősége annak, hogy kinek a szájából hangzik el az a mondat, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem a mennyben. Ha ezt Jézus mondja, a kedves tanító, aki ilyen bájos aforizmákat mondott, amit felírhatunk igéskártyára, amit reggel a WC-n ülve még elolvashatunk a telefonunkon, mert azért annyit adunk magunkból Istennek, hát akkor nem fogod olyan nagy jelentőségűnek tartani ezeket. Kedves gondolatok, ilyen levadászható az internetről. Ilyet lehet írni az esküvői kártyákra, a boldog szülinapot kártyákra. Valahonnan mindig akad egy ige, amivel bátoríthatjuk egymást. Csak ez az ige, ez az, amitől mozgásba lendült a világ. Ez az, amitől a sötétségben fény gyulladt ki. Ez az, amitől nyüzsögni kezdtek a vizek, amitől megjelentek a madarak az égen. Ez az ige. Szóval, hogyha Jézus mondja ezt, akiről remélem, hogy az a felismerésed, hogy ő a Krisztus, az élő Isten fia. Na, ha ő mondja, akkor azt érdemes komolyan venni. Azon el kell gondolkozni, hogy de pontosan ez mit jelent? Hogyan akarod érteni, Uram? Márpedig ő mondja. És könnyen elképzelhető, hogy amikor odaszánod magadat arra, hogy oké, Uram, tényleg üti az ige a mellkasomat, akarlak jobban szeretni, akarlak jobban beengedni az életembe, hogy amikor ez megtörténik, akkor az a szint, ahova Jézus levisz még mélyebbre az ő megismerésében, az lehet, hogy olyan felismeréseket hoz, amik először félelmetesnek tűnnek, mert változtatni kell. Amikor Jézus arról beszél, hogy az ő teste igazi étel, és az ő vére igazi ital, vagyis azonosuljatok velem teljesen. Hadd legyek én az, aki mindent meghatároz bennetek. Legyen az igém, a beszédem olyan bennetek, én magam, a velem való kapcsolat, hadd legyen olyan nektek, mint a táplálék és mint az innivaló. Na, amikor ezt mondja, ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Ez elég lesújtó, nem? Sokan a tanítványok közül. Olyan Trinitit szeretnék, ahol az emberek úgy ismerik, ahol mi úgy ismerjük Jézust, amilyen ő valójában. És azt tesszük, amit ő mond. És amikor azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek a mennyben, akkor ezt komolyan vesszük. És hogyha nem értjük először, akkor is azt mondjuk, hogy de én így akarom, mert abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Ezer más dologban telhetne a kedved. Ezer más dologra szánhatod az idődet, a pénzedet, az erődet. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt. Ugye, mindig egy kicsit olyan olyan bájosan naív, lánglelkű embernek gondoljuk Pétert. De az az igazság, hogy én szeretnék olyan lenni, mint Péter. Tényleg szeretnék olyan lenni. Mert így 2000 év távlatából azt mondjuk, hogy ó, Péter az, aki mindig első volt. Hát ja, de nem mindegy, hogy ezt milyen hangsúllyal mondod. Hogy Péter az, aki mindig első volt, vagy Péter az, aki mindig első volt. Ő mindig akarta érteni, hogy kicsoda az Úr, mindig ott akart lenni, mindig látni akarta, hogy mit tesz. És megint ő az, aki azt mondja, hogy Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Hát ezért szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy nem mindegy, hogy kinek tartod azt, aki hozzád beszél. Hogyha ő az Isten, már pedig ő. És úgy kezd egy mondatot, hogy ne. Az elég fajsúlyos szokott lenni. Ne legyenek más isteneid rajtam kívül. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Ne csinálj magadnak más isteneket. Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan. Ne kívánd azt, ami a fele barátodé. Hát ezek annyira híresek, hogy még a világban is tudják, hogy ezeket úgy érdemes komolyan venni. Az egy dolog, hogy általában véve nem veszik komolyan az emberek, de legalább tudnak róla. És akkor itt van egy másik, ugyanígy kezdődik, hogy ne. Ne gyűjtsetek kincseket a földön. Akkor ezek után fontos ezzel foglalkozni. Fontos ezt komolyan venni. Fontos lesz arra figyelni jövő héttől kezdve, hogy mire szánod oda a szíved, az elméd és az erőd. Hát hogyne? És akkor az utolsó pontban nézzük, hogy akkor mit jelent mégis a mennyben kincseket gyűjteni. Általában ez a mondat, ez olyan a mi fejünkben, mintha Jézus valamilyen nyugdíj megtakarításról beszélne. Hogy hát majd egyszer soká, nagyon soká, amikor a nyugdíj megtakarításról elkezdenek neked beszélni, valamikor házasságod elején, 20 éves korod környékén, akkor úgy tűnik, hogy az annyira messze van, hogy jó, hát persze, gyűjtsünk, na de hát azért ne sokat tegyünk oda, mert most kell a pénz. És valahogy ez a ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem a mennyben, ez a mi fülünknek olyan, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyre. Hogy hát készüljetek úgy a mennyre, mint hogyha lenne egy nyugdíj megtakarításotok, egy jó befektetésetek. De milyen a nyugdíj megtakarítás? Leteszem a pénzt minden hónapban, aztán majd egyszer, nagyon soká, majd foglalkozok vele. Ráadásul ki tudja, hogy mennyit fog az érni, ki tudja, hogy lesz-e nyugdíjunk, 40 éve mindenki ezt mondja, nem tudom a következő 10-20-40 évben mit fognak mondani. De Jézus nem nyugdíj megtakarításról beszél. Épp az ellenkezőjéről, nem azt mondja, hogy majd egyszer eljön a menny, és csináld úgy a dolgaidat, hogy majd téged azért megdicsérjenek, hogy majd valamit akkor profitálj belőle. Jézus nem arra hív, hogy ügyesen gyűjtöges a mennybéli éveidre. Mert hogyha ezen a gondolatmeneten indulunk el, ez szükségszerűen téves Isten képhez fog vezetni bennünket. Mert akkor, hogyha gyűjtögetni kéne a mennyre, akkor tulajdonképpen mit gyűjtögetünk? Tudjátok, hova megyünk? Hogy hova készülünk? Hát oda bármit is vinni, az olyan, mint vizet vinni a Dunába. Hát úgy elképzelem, ahogyan megállunk a menny kapujában, nagy teli szatyrokkal, meg hátizsákkal, meg kis kocsival, meg minden, és akkor azt mondjuk, hoztunk, urunk, egy csomó minden. És ő meg azt mondja, hát, aranyosak vagytok, vesd már egy pillantást ide. Mégis valahol hátul a kishagyunkban az van, hogy jó, hát gyűjtögessünk amelyre, de mit? Jó cselekedeteket? Mit gyűjtsünk a mennyre? Tegyük úgy a dolgainkat, hogy az jó legyen? Hát amúgy igen, csak ez az igen nem erről szól. Épp az ellenkezőjéről. A mennyben nincsenek nyugdíjasok. A menny az Isten királyi uralma, ami már most jelen van. Következő igékkel azt szeretném erősíteni, hogy kezdj el úgy gondolkodni, hogy a menny az nem majd lesz valamikor, amikor sok évesek leszünk, hanem az most van. És Jézus azt mondja, hogy ha számodra ez valóság, az meghatározza, hogy itt a Földön időt, energiát, pénzt, odafigyelést mit, mire szánsz. Hogy mi már a mennyhez tartozunk. Tehát az, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ez azt jelenti, hogy gyertek most dolgozni, gyertek most, élvezzétek azt, amit már itt a Földön rátok bízok. Abban telik a kedvem, Uram és Istenem, hogy az akaratodat teljesítsem. Nem az én akaratomat, hanem a tiédet. Abban telik a kedvem. Ha a menny valóságos a számodra, akkor dönthetsz úgy, hogy már most a hétköznapjaidban is ott gyarapítod az értékeidet. Erre hív bennünket Jézus. Arra hív bennünket, hogy gyertek, legyetek az én munkatársaim. Hadd beszéljek nektek önmagamról. Ki vagyok én? Mit szeretek? Mit akarok rátok bízni? És tudjátok, az az igazság, hogyha egyszer ráérzel annak az ízére, hogy milyen betölteni Isten akaratát, akkor más sem akarsz majd tenni. Minden más szükségszerűen lényegtelenebbnek fog tűnni. Minden más. Ez nem azt jelenti, hogy figyelj kevésbé a munkádra. Nem. Dolgozz becsülettel. Ez nem azt jelenti, hogy foglalkozz kevesebbet a családoddal. Nem. Foglalkozz velük becsülettel, Istenre néző lelkiismerettel. De azt jelenti, hogy ezeknek az arányát engedd meg, hogy az Úr hat határozza meg. Akik ezeket írták, akiknek Isten kijelentette, amikor Jakab arról ír, hogy öltök és irigykedtek, és nem értek célt, mert nem jó helyre figyeltek, mert a saját önző kívánságaitokra akarjátok elpazarolni azt, ami az egész gondolkodás módotokat meghatározza. Ők ugyanúgy dolgoztak, mint mi. Ezek nem olyan emberek voltak, akik leültek, várták a Szentlélek inspirációját, hogy valamit írjon nekik, főállású apostolok voltak, vagy proféták, akiknek ne lett volna más dolguk. Ugyanúgy dolgoztak, ugyanúgy gyereket neveltek, ugyanúgy vállalkozásuk volt, ugyanúgy be kellett menni a munkahelyükre, csak az lebegett a szemük előtt, hogy Uram, hogyan tudok a mennyben itt, figyeld, ez paradoxonnak tűnik, itt a mennyben hogyan tudom gyarapítani a te királyságodat? Miért? Mert ami a tiéd, az az enyém. Mert azt mondja Pál apostol, hogy minden a tiétek, Krisztusban minden a tiétek. Csak ezzel a tekintet helyreállítással, az újra fókuszálással bizony lehet, hogy itt a földön kevesebb pénzed lesz. Lehet. Lehet, hogy amikor Isten áthelyezi a tekintetedet, akkor az céljaid is szükségszerűen megváltoznak. Lehet, hogy olyan, ami addig nagyon fontos volt, azt mondja Isten, hogy ne legyen annyira fontos, mutatok neked egy jobbat. Lehet, hogy az, amire eddig pénzt, időt és energiát szántál volna, arra azt mondja Isten, hogy kevesebbet, kevesebbet is gyere, adj nekem többet. Hát nem hiszed el, hogy minden gazdagság az enyém. Nem hiszed el, hogy neked már most olyan házad van nálam otthon, amilyen itt soha nem lesz a tiéd. Kérdezzétek meg az idősebb testvéreket. Hosszúnak vagy rövidnek tűnik az az út, amit eddig megtettek? Általában véve nem az a válasz, hogy olyan régóta élek már, hogy alig bírom megszámolni. Hanem általában véve minél idősebb valaki azt mondja, hogy hát úgy elröpülnek az évek. Hát akkor most el lehet dönteni, mondja Jézus, hogy te a mennyben gyűjtesz már most, vagy itt a földön. Az Isten országa, mondja Jézus, nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. Itt van. Az Isten királyi uralma. És ez az Isten azt mondja, hogy a mennyben gyűjts. És ez nem jó tanács, hanem kijelentés. Ha úgy tetszik, parancs. Csak ezt nem szereti a mi fülünk. Akik pedig befogadták Jézust, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. A menny itt van, és te, hogyha befogadtad az életedbe Krisztust, ha ő az életed ura, akkor felhatalmazott arra, hogy az ő gyermeke légy. Már most. Nem majd a mennyben. Isten az ő gyermekeit arra hívja, hogy gyertek, gyarapítsátok a királyságot. A királyságot, ne az önző kívánságaitokat. A halál előtt Jézus ezt mondja a tanítványoknak. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét. De mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Kezded érteni, hogy nem ehhez a világhoz tartozunk. És hogyha megérted azt, hogy Isten arra hív, hogy az én akaratom legyen fontos, az azt jelenti, hogy a menny itt van. Csak ez még nem vált nyilvánvalóvá mindenki előtt. De a mi feladatunk az az, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá legyen, hogy Isten uralma itt van. Krisztusban eljött, és már csak az a kérdés, hogy ez mikor teljesedik ki. Mikor mondja azt Jézus, hogy íme kiteljesítem az uralmamat, és újra egyesítem a mennyet a földdel, de ott már nem maradhat bent mindenki. Mit van meg értelme gyarapítani itt a földön? Hát az Isten királyságát. És mindent ennek rendelni alá. Ábrahámról ezt írja a zsidókhoz írt levél. Várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Ezért nem szégyeli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Jó, tehát megvan a város, megvan a házad. Ez nem retorikai fogás, azt mondja Jézus, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Megvan a város, megvan a házad, szebb, mint valaha, nem tudsz semmit hozzátenni, már a tiéd, mert Isten gyermeke vagy, felhatalmazott arra, hogy az ő gyermeke légy. És azt mondja, hogy elközelített a mennyek országa. Itt van, a mennyek országa közöttetek van. Akkor mit jelent az, hogy gyűjtsetek kincseket a mennyben? Hát az, hogy gyertek, és most gyarapítsuk az Isten királyságát. Mert abban telik a mi kedvünk, hogy a te akaratodat teljesítsük. Nagyon érdekes módon Jézus az imádságról, a bőjtről és a pénzről szóló tanítása közé illeszti ezt a gondolatot, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. És így folytatja, figyeld meg. Tehát gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. És a következő gondolat, a test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Mivel kezdtük, hogy Éva ránézett a fára, és azt mondta, hogy a szemnek kívánatos, hogy a szemnek gyönyörű, és hogy le se tudta venni róla a tekintetét, és így vagyunk ezzel mi is ma. Valamire fixálódunk, és nem tudjuk levenni róla a tekintetünket. És azt mondja Jézus, hogy azért figyelj, hogy már itt most a mennyben gondolkodj, mert akkor tiszta lesz a szemed, tiszta lesz a tekinteted. Akkor helyes dolgokra fogsz nézni, és helyesen fogod látni a dolgokat. De hogyha a szemedet elviszi minden más, és a kívánság uralja a lelkedet, akkor el fogsz tévedni. És zárszóként. A hegyi beszéd így folytatódik. Miután beszélt a pénzről, hogy senki nem szolgálhat két úrnak, beszélt a kincsgyűjtésről, beszélt arról, hogy figyelj a szemedre, így zárja. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Itt rántja le Jézus a leplet az egész gondolkodásunkról. Hogy azt mondja, hogy nekünk ezek a fontosak. És itt nem arról volt szó minden ember esetében, hogy ne lett volna mit enniük, vagy ne lett volna miben ruházkodniuk. Olyan is volt. De akik hallgatták, a döntő többsége ugyanolyan ember volt, mint mi. Csak tudja Jézus, hogy nekünk e körül pörögnek a gondolataink. Mit tegyünk, mit igyunk, mi beruházkodjunk, hogy legyen nagyobb házunk, és így tovább nem ismétlem. És azt mondja, hogy ha nem a menny valóságában gondolkodsz, ha nem az én akaratom fontos a számodra, akkor minden más miatt aggódni fogsz. Úgyhogy ezzel szeretném befejezni. Hogyha nem akarod újra odaadni a szívedet az aggodalmaknak a következő évadban, ha szeretnél nyugisabb lenni, ha szeretnél kiegyensúlyozottabb, stabilabb lenni, akkor keresd az Isten akaratát. Ez a kincsgyűjtés a mennyben. Most itt van a menny. Lehet gyűjteni a kincseket, gyarapítani a királyságot, és arra figyelni, ami igazán fontos, hogy a szemed tiszta legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk ezért. Jézus, szeretünk téged, és megvalljuk így együtt is, hogy te vagy az Isten, hogy te vagy a Krisztus, akinek el kellett jönnie ebbe a világba, hogy hazavigyél bennünket. És Urunk, most így együtt, mint Trinity, szeretnénk vallást tenni arról, hogy nekünk te vagy a legfontosabb. Hogy egyenként is, családonként is, és gyülekezetként is elkötelezzük magunkat arra, hogy a mennyben gyűjtsünk kincseket. Urunk, szeretnénk, hogyha igaz lenne ránk, hogy abban telik a mi kedvünk, hogy a te akaratodat teljesítsük. Urunk, mutasd meg nekünk, hogy minden, amink van, az tőled van, sőt, hogy te vagy a mi mindenünk. Nem akarunk másról tudni, Urunk, csak rólad. Keressük a te akaratodat. És Urunk, abban akarunk gyönyörködni, ahogyan látjuk a te munkádat, ahogyan megismerünk téged. Így szeretnénk gyönyörködni benned, beteljesíteni a te akaratodat. Kérünk, maradj velünk, és tedd ránk a te kezedet, hogy áldottak, stabilak és erősek lehessünk az előttünk álló időszakban is. Amen.